Püski Lajos és felesége, Püskiné Szécsi Judit, a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorai július 1-én nyugdíjba vonultak. A lelkész házaspár 1990-ben került a gyülekezetbe, a rendszerváltás sok lehetőséget jelentett számukra, bár a hagyományos alkalmak addig is megvoltak a gyülekezetben. Akkoriban az emberek érdeklődése megnövekedett az egyházak iránt, számos alkalmat indítottak, és mára a vasárnapi istentisztelet 400 ember vesz részt, 20-nál is több csoportjuk van. Pap Beatrix a riporter.
Nagyon szép az önök története. Hogyan kezdődött ez a pályafutás?
Tiszántúliak vagyunk mindketten, csak feleségem Szatmárból származott, a gyermekkor odaköti, én pedig Békés-megyei vagyok, és hát akkor a Tiszántúl közepén, Debrecenben találkoztunk. Feleségem a Református Kollégium gimnáziumába járt, és ott volt negyedikes, amikor én bekerültem a Református Teológiai Akadémiára, és tulajdonképpen itt találkoztunk a kollégiumban. Kántustagok is voltunk, úgyhogy azért volt alkalom, bár gimnázium meg teológia, az még a két intézmény, de volt alkalom arra, hogy találkozzunk. Aztán egy házi bibliakörbe is jártunk, és tulajdonképpen így akadt meg a szemünk egymáson.
A templomhoz való kapcsolatunk az is ekkor indult, 1975-ben, amikor felszentelték ezt a Bolyai utcai templomot, akkor itt voltunk mind a ketten, a kántussal énekeltünk a felszentelésen. Már akkor örültünk, hogy van egy új templom, a mellékzöngéket most hagyjuk a egyetemi templommal kapcsolatosan, viszont tetszett nekünk ez a templom, és többször eljöttünk ide, sétálásunk előtt vagy után, a nagy erdő mellett, akkor ide eljöttünk a templomba is, délutáni alkalmakra. Aztán úgy alakult, hogy ezt a templomot választottuk házasságkötésünk helyszínéül is, 1977. november 19-én.
Abban az időben a lelkész hiány miatt már negyedéves korunkba kihelyeztek bennünket. Feleségem itt maradhatott Debrecenbe, mert a gimnázium leány internátusába bevonták felügyelő tanárként a tanulmányai fenntartása mellett. Én viszont kikerültem vidékre, negyedévesként Dombrádon, ötödévesként a Békés-megyei Vésztőn szolgáltam, és 1977 nyarán pedig Tiszaúk gyülekezetébe irányítottak engem, még az az év volt a tanulmányaimnak az záró ideje, de már akkor tudták, hogy mi ötödik éve együtt jártunk, és ősszel az záróvizsgák után terveztük az esküvőt, úgyhogy már úgy küldtek, irányítottak Tiszasas Tiszaugra, hogy majd jön Judit is. Ott másfél évet szolgáltunk, és azután következett Komádi. Az 1979-be kerültünk Komádiba, és ott bő 11 évet, 12 évet szolgáltunk együtt.
Akkor az meghatározó volt?
Mindenképpen. Én úgy szoktam mondani, hogy a tiszasasi évünk, másfél évünk, az ilyen mézes évünk volt. A komádi évek pedig a családdá válásunk volt. Ott született három fiunk, és hát ott a gyülekezetnek a gondja baját fölvettük, viszont nagyon szerettünk ott is élni. Nagyon kellemes évek voltak, csak hát a debreceni hívás hozott el bennünket.
Mit kell tudni a komádi évekről ezen kívül? Mit kellett önöknek felvállalniuk? Amellett nyilván, hogy a családalapítás is megtörtént.
Hát Komádi valamikor nagy gyülekezetnek számított még úgy a II. Világháborúig, de utána nagyon leépült, tönkrement, olyannyira, hogy már a püspök hivatal kereste az embert, mert senki nem akarta elvállalni a szolgálatot ott. Épületek tönkrementek, anyagilag tönkrement a gyülekezet, úgyhogy nagyon mélyről kellett elindulni. Noha akkor az egy 8,5 000 lelkes település volt, és őseit nézve nagyobb rész református település. Úgyhogy nagyon sok fizikai munkát is végeztünk az épületek talpraállításában, rendbehozatalában, és hát a gyülekezet építésnek, építés szinte az alapjaitól kellett kezdeni, már konfirmáció se volt, gyerekcsoportot indítottunk, minden évben voltak konfirmandusaink, ott két kultuszhely volt, mert valamikor még két egyházközség is volt az 50-es években, mindegyiket rendbehozni mind a két helyen, nyilván istentisztelet, hétközben biblióra, úgyhogy ez egy ilyen időszak, és ugye ez a Kádár korszak utolsó bő 10 évére esett. Mindez De hál' Isten ezeket végezhettük, láthattuk eredményét, nem csak az épületekben, hanem azért a gyülekezetben is. Úgyhogy sok örömünk volt mindebben, és nagyon nem terveztük mi még akkor, hogy eljövünk, úgy gondoltuk, hogy még van ott lehetőség és feladat, hiszen pont az elhívásunk idején, vagy eljövetelünk idejére jutottunk oda, hogy az infrastruktúrát nagyjából rendbe tettük. Akkor úgy mondtam, hogy úgy utolértük magunkat, hogy az épületek rendben legyenek, alkalmasak legyenek a gyülekezet életre, vagyis több lelki munkát végezhettünk volna, mert a nagyon erőltetett fizikai fölújítási munkálatok zömén túl lettünk, de a hívás akkor jött 1990-ben a Nagy Erdő részéről, és akkor kellett dönteni, hogy mit teszünk.
Milyen volt akkor az itteni gyülekezet? Milyen gyülekezetet vettek át?
Egy akkori viszonyokhoz képest nagyon komoly gyülekezet volt. Hálával emlékszünk azokra az idősekre, akik itt fogadtak bennünket. Voltak fiatalok is, de még nagyon félve jártak egy ideig, de aztán 90-es években felbátorodtak. Mi arra emlékszünk, hogy szeretettel fogadtak itt bennünket az akkori presbitériumban, és öröm volt eljönni. Ami nehézség volt családilag egyébként, hogy egy nagyobb parókiából egy kisebbbe kellett költözni, úgyhogy azonnal kellett egy plusz szobát beépíteni a parókiához, hogy elférjünk. Akkor már vártam a negyedik gyermekünket, úgyhogy a presbitérium is fölfogta, hogy itt szükség lenne egy kis bővítésre, de valóban jó érzés volt itt lakni, közvetlen közelébe a templomnak.
Voltak alkalmak? Hagyományos alkalmak?
Persze, hát bibliaóra volt. Amikor idejöttünk utána, én kismamaként elkezdtem a kismamakört, aztán ebből alakult egy nagyon jó kis közösség. Voltak már többen, akik, hát vasárnap ugye a templomban nem úgy tudunk bent ülni kismamaként, és itt viszont tudtunk beszélgetni egymással. Aztán előjöttek fiatalok konfirmációra nagyon sokan, akkor őket is hát föl kellett készíteni, meg aztán együtt táboroztak is sokan, ezt férjem végezte inkább azokban a időkben, majd később vettem át én.
Megosztották mindig a munkát?
Igen, ez volt a jó köztünk, hogy meg tudtuk osztani a munkát, és hát ami kinek-kinek a ajándéka, az szerint próbáltuk megosztani a munkát.
Milyen feladatokat kellett itt újraindítani, ellátni?
Hát amire feleségem utalt, tulajdonképpen 1990-ben az akkor mondjam, így klasszikus gyülekezeti alkalmak természetesen megvoltak a nagyerdélyi gyülekezetben is, istentisztelet, vasárnap gyerekóra, biblióra, amit említett, egy ifjúsági csoport, de a rendszerváltás azért sok olyan lehetőséget is hozott, meg akkor volt egy pár évig egy kicsit eufórikus hangulat is az országban. Olyan helyzetet hozott, hogy észre kellett venni emberekben az érdeklődés egy kicsit megnövekedett az egyház iránt, illetve egy kicsit felszabadultabbnak érezték magukat azok, akik azelőtt hát tartották volna a gyülekezettel a kapcsolatot, de egy kicsit féltek is a diktatúra korábbi tettei miatt. Úgyhogy akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy merre, milyen irányba kell menni. A hitoktatást újra kellett indítani, és ez nagy kihívás volt. Akkor még 5 nagy önálló iskola volt a egyházközség területén, de ebbe feleségem tudna többet mondani, mert akkor ő hirtelen belecsöppent, én a szervezési részében voltam benne.
Hát én akkor az első pár évben a hitoktatásban voltam leginkább benne, néhány kedves kolléginával, és hát nem volt könnyű, mert akkor még fakultatív volt, tehát úgy kellett a gyerekeket megnyerni az ügynek, elhívni akár a szabadidejükben őket, de nagyon sokan örömmel jöttek. Volt egy iskola, ahol nem engedtek be bennünket, őket pedig ide vártuk a gyülekezeti terembe, és itt a gyülekezeti teremben voltak hittanóráink annak idején.
Eljöttek azok a gyerekek is?
Persze, szombat délelőttönként volt az alkalom erre, és akkor sokan voltunk együtt.
Hogy kellett felépíteni a hittanórákat abban az időszakban?
Hát nagy képzést nem kaptunk a hittanoktatásra, viszont azért voltak lehetőségeink. Annak idején flanelképeket kaptunk külföldről, aztán tulajdonképpen saját magunk is kitaláltunk dolgokat. Hát én sokszor ollóval, ceruzával, tollal, filctollal készítettem aranymondásokat, vagy felírtam az énekeket kartonra, hogy lássák a gyerekek. Hittankönyv akkor kezdett lenni, és akkor már az alapján lehetett haladni. De ezeket a szemléltető eszközöket azt magunknak kellett kitalálni. Hát sok-sok gyerekéneket kellett tanulni, tanítani, és ezt én nagyon szerettem.
Ez ma is zajlik egyébként?
Persze, csak most már ugye a választható módon, az etika és a hittan választható módon van, és hát most vannak már képzett hitoktatóink erre. Mi akkor lelkészként végeztük, úgyhogy nyilván most már jobban kiképzik erre a feladatra a hitoktatókat is.
Milyen alkalmakat sikerült elindítani itt a hagyományosok, a régiek mellett? Gondolom sok minden történt, hiszen felpörgött, felpesdült a gyülekezet élete.
Feleségem már utalt a kismama körre, ami azóta is működik, természetesen sokszorosan kicserélődtek már a kismamák az évtizedek folyamán. Nagymamákká lettek, akik annak idején kismamaként kezdték. A hitoktatás szintén szóba került, hogy Debrecenben a nulláról kellett nem csak nekünk, minden gyülekezetnek újra szervezni a hitoktatást. Aztán elindítottunk az akkor konfirmáltakból egy új ifjúsági csoportot, aztán egy pár év múlva megint egy újabb ifjúsági csoportot, mert az az egy, amit megörököltünk, hát az életrendje szerint már 20 évesek voltak, 20-30 évesek, oda nem lehetett hozni a frissen konfirmált 14 vagy 15 éves fiatalokat. Tehát elkezdtünk ifi csoportokat indítani az évek folyamán. Aztán mondjuk úgy, hogy családi istentisztelet vagy családi délután elkezdtük azt is havonta egyszer a önkormányzati iskolák hittanosainak és szüleiknek. Nagyon sok olyan szülő volt, aki a gyermekét beiratta a hittanra, ez a mai napig így van, de ő maga nem volt gyülekezeti tag. És számukra ez a havonta egyszer tartott alkalom, ez így mondtuk, hogy ez egyfajta előszoba, vagy egyfajta híd próbált lenni az iskola hittan meg a gyülekezet között. Aztán már a 92 őszén elindítottam egy bibliaiskolát. Ez a, ők így mondták általában, hogy nem kaptam vallásos neveltetést, én inkább azt használtam, hogy nem kapott bibliai neveltetést, de volt benne nyitottság, érdeklődés, és az azóta is működik, minden évben egy új csoport szerveződik, verbúválódik a bibliaiskolába. Hát itt most a közel 30 csoport vonatkozásában, mint egy 401 néhány felnőtt konfirmált, 100, ha jól emlékszek, 60-valahányan felnőttként keresztelkedtek. Tehát próbáltuk ezt a űrt betölteni, ezt a lehetőséget fölkínálni. Aztán indultak a bibliakörök, egyre több bibliakör indult, és hogyha most a teljeség igénye nélkül vesszük, Volt néhány házi biblia körünk is. Aztán válóháló indult, amit már például nem mi lelkészek, hanem egyik presbiterasszonyunk vezetett. Aztán indult olyan biblia kör is, amit szintén nem mi lelkészek vezettünk, hanem gyülekezeti tagok vezettek. Van olyan, amelyik tematikus, van amelyik biblia körként működik folyamatosan. Nagyon sokáig volt zenés háhítat is, aztán az akkori kántorunk nyugdíjba menetelével ez abba maradt. Aztán szóba került már korábban, hogy a 90-es évek első felében rétegtáborokat csináltunk, tehát én vittem egyik hét, másik hét kisifi, nagyifi feleségem, különböző általános iskolai hittanos évfolyamokat vitt szintén egy-egy hétre táborozni. Ez 5 évig így csináltuk, és akkor 1996-tól váltottunk, és akkor dolgoztuk ki, és szerveztük, és azóta is így csináljuk a több generációs nagy tábort. Hát 1996-ban az elsőben még 145-en voltak, aztán ez az évek folyamán fölment 300-400 környékére. Egyedül a Covid időszak volt az, ami akkor egy tábor ki kellett, hogy maradjon, meg hát az megnehezítette annak idején minden közösség életét. De újra vannak táborok, most már megint 300 fölé megyünk a létszámmal.
Mekkorává mivé nőtte ki magát akkor ez a gyülekezet?
Még az előzőhez visszafordulnék, hogyha a táborozást veszük, akkor 26-szor táboroztunk együtt, az már egy fél évet jelent, hogy együtt éltünk reggeltől estig, és tulajdonképpen együtt beszélgettünk, együtt laktunk egy-egy táborhelyen, és ez mindig olyan jó érzés volt, hogy olyan nagy családban érezhettük magunkat, mert ezekben a táborokban kicsik, nagyok, öregek, fiatalok együtt voltunk, és akkor ott nincsenek határok, ott lehet egymást szeretni, és ott lehet együtt közösségben lenni. Nekem ez mérhetetlenül nagy örömet jelentett, amikor így tudtunk együtt lenni, ezekben a táborokban, de hát tulajdonképpen ezt itt egy-egy napon is meg tudjuk tenni, akár egy-egy kiránduláson, vagy egy-egy gyülekezeti napon, amikor több generáció együtt van. Nekünk ez az örömünk, hogy itt több generáció együtt van, és valóban úgy élünk itt, mint egy nagy család. Ez a következő időkre is reménységet ad, hogy mehet tovább ez az élet. Nem lesz egyszer csak vége, mert akár csak azzal sem, hogy mi nyugdíjba megyünk, mert megy tovább a következő generációban a lelki építkezés.
Mekkora lett akkor ez a gyülekezet? Most arra meg lehet mondani, hogy körülbelül mekkorává nőtte ki magát?
Nem szám szerint lett sokkal nagyobb, hát a kezdetektől igen, de már most az utóbbi években nem számszerű gyarapodást érzünk inkább, hanem minőségi, ez nem jól hangzik, de mégis valami ilyesmi, hogy lelkiekben, a közös életben, a közös Krisztus követésben növekszünk. Én ezt érzem inkább, azt a belső növekedést, de a számokat azt én nem tudom annyira jól.
Hát, hogyha számokban próbáljuk megfogalmazni, akkor egy gyülekezet méretéhez mindig illendő több számot is mondani, mert egyébként nagyon félreérthetőek a számok. Választói névjegyzékünkbe körülbelül 1200 név szerepel, vasárnapi létszámunk olyan az átlag létszámunk, a két istentisztelet átlag létszáma, mert hogy menet közben az idők folyamán két istentiszteletet vezettünk be, mert a karzatot ugye megépítettük, és az a mai napig is nyilván segítség, meg átrium is épült idők folyamán, de hogy kényelmesen elférjünk az épületbe, akkor is, amikor mondjuk 2-3 keresztelős család is jelen van, vagy kicsit rendkívülbb alkalom, vagy ünnepek vannak, ahhoz kell a két istentisztelet. Tehát a két istentiszteleten a gyerekekkel együtt számítva körülbelül olyan 400 ember vasárnaponként megfordul azért itt. Ami nyilván ennél több, mert mindig van 50-60-80 hiányzó, aki éppen azon a vasárnapon nem tudott itt lenni, de hát ez más gyülekezetnél is nyilván hasonlóan történik. Úgyhogy 1200, meg körülbelül ez a 400-as létszám, és hát az, hogy az iskolai hittancsoportokat nem számítva több mint 20 csoportunk van, és itt menet közben eszembe jutott, hogy hát azért ez nem csoport, hanem más típusú dolog. Teaház, filmklub, előadások, házassághete, programjai, tehát sok minden indult az elmúlt évtizedekben, és még most is biztos, hogy kimaradt jó néhány a felsorolásból, ami mindenféleképpen jó, meg az évtizedek alatt azért oda erősödtünk, hogy van jó két évtizede beosztották is, és tehát egy harmadik státuszt is létre tudtunk hozni, és anyagilag tudjuk finanszírozni, mert a gyülekezet tagjainak az adományából él és működik. Mi tudatosan nem indultunk el intézmények irányába, hanem a gyülekezet építésére próbáltunk koncentrálni. Bizonyos mennyiségű intézményre szüksége lehet az egyháznak, hogyha van elég hívő munkatárs hozzá, meg hogyha tényleg megvan a szükséges infrastruktúra. Mi azt láttuk, és abba az irányba próbáltunk eddig gondolkozni és cselekedni, hogy a gyülekezeti közösséget, ahol nem jelennek meg azok az érdekek, amik az intézményeknél nagyon könnyen megjelennek, akár oktatási, akár szociális jellegű intézmény, mert ott már vannak bizonyos függőségi viszonyok, és az egy kicsit meg tudja kavarni a lelki döntést, hogy most csak odasodródtam egy időre, mert hogyha a gyerekem bekerülhessen egy egyháziskolába, és ha a gyerek bekerült, utána meg eltűnök a gyülekezet látómezejéből, ez érdek. Nyilván egy lehetőség is lenne megszólítani embereket, csak ilyenkor, és ez egy hosszú, ebbe egy ilyen műsorban nem férne bele, legyőzni egy ilyen érdekeltséget, hogy felszabadult lélekkel hozza meg a hitbeli döntését, ez egy nehéz terület. Mi inkább a közösség építésére próbáltuk a hangsúlyt helyezni.
Püski Lajos és felesége Püskiné Szécsi Judit a Debrecen Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztorai július 1-én nyugdíjba vonultak. A lelkész házaspár 1990-ben került a gyülekezetbe. Ennek apropóján készült elhangzott beszélgetésünk.